Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai ünnepi Zsoltár szavaival. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a Te neved dicsőségéért. Ments meg minket, és nevedért bocsásd meg vétkeinket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteltünk kezdetén a 66. dicséretünket énekeljük. 66. énekünk első két versét. Örömre és örvendezésre biztat bennünket ez a Zsoltár. Az első verse így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Szól hozzánk a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai újszövetségi igeszakaszból. Pál apostol Korintusiakhoz írt első levelének 11. fejezetéből, a 11. fejezet 17-től 34. versig teredő szakaszából a következőképpen. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem, mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Azért tehát testvéreim, ha evésre egybe gyűltök, várjátok meg egymást, és ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Isten tegye áldottá az ő igéjét, annak megértését, szívünk befogadását, megtartását, hogy gyümölcsöt teremhessen az életünkben. Most fennállva csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy újra lehet találkozásunk te veled, és köszönjük neked, hogy ez a találkozás, ez igazi, valóságos, sokkal valóságosabb talán, mint a mi emberi találkozásaink olykor. Köszönjük azt, hogy bár testi szemeink számára láthatatlan vagy, lélek által mégis láthatunk, beszélhetünk veled, megérinthetünk téged. Köszönjük, hogy így jöhetünk most is hozzád. És miközben jövünk, hogyha jelent valami számunkra a veled való találkozás, a te szentséged, a te tisztaságod, a te tökéletességed, akkor azt is kérdezzük magunktól is, tőled is, hogyan állhatnánk mi meg a te színed előtt. De köszönjük, Urunk, hogy te azt mondod, hogy aki hozzád jön, azt nem küldöd el. Sőt, nem csak, hogy nem küldesz el bennünket, ennél sokkal többet teszel, magadhoz ölelsz, felemelsz bennünket, beszélsz nekünk arról, ami kibeszélhetetlen, megértetsz velünk olyat, ami felfoghatatlan. És azért kérünk most is, könyörgünk, Urunk, hogy cselekedj így közöttünk, hogy most is bepillantást nyerhessünk a te titkaidba, és ezáltal életünk lehessen. Kérünk, hogy így hallgass meg bennünket, a te fiad, az értünk életét adó Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Helyünket elfoglalva készüljünk az ige hirdetésére, hallgatására. A 154. dicséretünket énekeljük, annak egy versét, 154. énekünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Az üzenetét hirdetem, szent lelke erejét, segítségét kérve, ez írva található már felolvasott ige szakaszban, az első korintusi levél 11. fejezetében a 23-tól a 29. versig terjedő szakaszban a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, és miután vacsoráltak, ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hónap első vasárnapján megterítettük az úrasztalát. Havonta egyszer és ünnepekkor, így van ez mindig. Tudjuk ezt, és reménység szerint így is készülünk ezekre az alkalmakra. De éppen azért, mert viszonylag gyakran élhetünk az úrvacsora sákramentumával, fennáll a veszélye, hogy egy kicsit megszokottá, rutinná, felszínessé válik az, ami itt történik. Ezért fontos, hogy időről időre átgondoljuk, hogy mit is jelent számunkra az úrvacsora. Így is feltetném a kérdést, hogy miért úrvacsorázunk, miért úrvacsorázzunk. És most a napi igénkben a szereztetés ige az, amit olvashatunk, és így ez megkerülhetetlenül elénk adja a lehetőséget, hogy tanítson bennünket, hogy készítsen a mai, és készítsen a mindenkori úrvacsorai közösségre. Két kérdést járnánk körül. Az első, mind a kettő nagyon egyszerű, az első az úgy hangzik, hogy mit jelent az úrvacsora, mit hordoz, minek a jele ez a sákramentum. A második kérdés pedig úgy hangzik, hogy hogyan élhetünk vele jól. Hogyan lesz valóságosan áldássá a számunkra mindaz, amit Isten kínál ezen keresztül nekünk. Bevezetésként még csak annyit, hogy azt a szereztetés ígét, ami ilyenkor minden alkalommal elhangzik, azért nevezzük így, mert Jézus Krisztus így szerezte az úrvacsora sákramentumát. És itt az a hangsúlyos, hogy ő szerezte, hogy ő maga mondta a tanítványainak, hogy ezt cselekedjétek. Nem az egyház találta ki, nem az emberek gondolták ki, hogy ennek így kell lennie, hanem maga az Úr. És ezért nekünk reformátusoknak, protestánsoknak ezért van két sákramentumunk, és nem több, a keresztség és az úrvacsora. Azért, mert az evangéliumban olvassuk azt, hogy Krisztus maga bíztatta erre az övéit, maga bízta meg őket, hogy újra és újra éljenek ezzel, mindaddig, amíg ő eljön, amíg ő visszajön az ő dicsőségében. Mit jelent? És mi a jelentősége az úrvacsorának? Hogyha ezekre a kérdésekre szeretnénk válaszolni, akkor érdemes arra a kérdésre megkeresni a választ, hogy hogyan is szerezte a mi Urunk ezt a sákramentumot. Figyeljünk erre, mert nagyon fontos üzenetet hordoz a számunkra. Tudjuk, hogy mikor történt. Nagy csütörtökön, az utolsó vacsora alkalmával, a halála előtti estén történt mindez. És az derül ki az evangéliumból, hogy egészen különleges volt ez az este. Minden szempontból, a körülményeket tekintve is. Jézus elküldte a tanítványait, hogy keressék meg azt a házat, amelyet annak a gazdája felkészített, egy nagy termet berendezett, ünnepi módon rendezett be az ő fogadásukra. És Jézus, akinek az egész földi élete nagyon egyszerű, szerény körülmények között zajlott, aki magáról azt mondta, hogy a rókáknak barlangjuk van, a madaraknak fészkük, az emberfiának nincs hová fejét lehajtania, akitől távol állt minden pompa, minden fényűzés, minden nagy ünnepélyesség, most erre az estére mégis másképpen készült. És azt akarta ezzel megmutatni, hogy valóban ez egy egészen különleges, ez egy egészen egyedi alkalom, nem olyan egyszerű, szegényes vacsora, amit általában a tanítványokkal elköltöttek, hanem ünnepélyes, gazdag, fényes, azt is mondhatnánk, hogy boldog vacsora. Miért? Azért, mert elsősorban nem utolsó vacsora volt ez, nem csak búcsú vacsora. Ez is volt, ez is benne volt, de benne volt még valami. Benne volt már az ünnep, a diadal ünnep, a győzelem. Nem halotti tor volt ez, hanem éppen a halál felett kivívott győzelem fölötti örömnek az ünnepe, és az e feletti örvendezés, és ennek az ünnepi lakomája. Nagypéntek előestéjén, nagypéntek árnyékában, de már a húsvéti feltámadás örömében, annak a fényében elfogyasztott vacsora volt ez. A páska vacsorát fogyasztották el ott együtt, Jézus, a mester és a tanítványok, Izrael legnagyobb ünnepén, amellyel ők évről évre a történetük legnagyobb eseményére, az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztek. De Jézus ezen az estén új tartalommal töltötte meg ezt az ünnepet, újjá értelmezte azt, mégpedig úgy, hogy ez az ünnep ezután már róla szólt, és az ő szabadításáról. Mert ahogyan annak idején a bárány vére megmentette Isten népét a haláltól, és ahogyan elhozta a számukra a szabadulást az egyiptomi fogságból, úgy Jézus Krisztus keresztfán bemutatott áldozata, Isten bárányának a vére megmenti az övéit az örök haláltól, és elhozza számunkra a szabadulást a bűnnek a fogságából, a rabságából. Jézus magára vonatkoztatta a páska vacsora minden elemét, és az azt jelenti, hogy itt a kenyér nem más, mint az ő megtöretett teste. És a pohár, amelyet hálaadással felemeltek, az nem más, mint az ő kiontott vére. És amiről ott Jézus beszélt, az a következő napon valóság lett. Mert tényleg megtörték az ő testét szögekkel, korbáccsal, ott a kereszten. És kiontották az ő vérét. De amiről beszélt, ahhoz azt is hozzátette, hogy mindez ti érettetek történik. Ti érettetek, mondta az akkori tanítványainak, és mondja a mai tanítványainak is. Ti érettetek, mondja most nekünk is. Az a kérdés, hogy tudjuk-e így látni az úrvacsorát, mint egy ünnepi alkalmat, ami újra és újra megerősít bennünket Krisztus győzelmében. Amikor azt éljük át, hogy én magam nem vagyok képes, nem tudok győzni a gonosz felett, hogy körülvesznek a halál erői, hogy ott vannak a vétkeim, amitől nem tudok megszabadulni, kísérnek a bukásaim, a mulasztásaim, de felemelhetem a tekintetem, a szívem, a lelkem arra, aki megbocsátja a bűnöket, aki legyőzte a gonoszt, és aki az én lelkemben is egyre inkább szeretne, egyre nagyobb győzelmet aratni, felemelhetem a tekintetemet a megváltóra, aki értem küzdött meg a gonosszal, értem küzdött meg a halállal, és győzött. Ez pedig maga az evangélium. Erről szól a keresztény igehirdetés. Minden prédikációnak valahol ez van a hátterében jó esetben. Ebből indul ki minden igehirdetés. És a sákramentumok csak ezt pecsételik meg, és ezt teszik kézzelfoghatóan, egészen személyesen a mi számunkra. Amiről a prédikáció szavai szólnak, amit azok hirdetnek hallható módon, ugyanazt hirdetik a szent jegyek a számunkra, látható módon. Ez tehát az úrvacsora jelentése és jelentősége. A kereszténység központi üzenetéről, az evangéliumról szól, azt mutatja fel, és azt adja át nekünk, hogy a miénk legyen egészen. Hogyan élhetünk vele jól? Hogyan készülhetünk fel erre, hogy magunkhoz vegyük ezt a sákramentumot? Erről kell másodszor szólni, mert az eddigiek alapján talán érezzük már azt, hogy nem lehet ezt akárhogyan. Nem lehet akármilyen lélekkel megállni az úrasztala előtt. És ezért mondja az apostol, ezért teszi hozzá a szereztetés ige után figyelmeztetésként, aki méltatlanul eszi az úr kenyerét és issza az úr poharát, az vétkezik az úr teste és vére ellen. És tudom, hogy félreérthető ez a gondolat, és sokan félre is értik, és sokakat pontosan ez riaszt el az úrasztalától, pontosan azokat, akik szeretnék nagyon-nagyon komolyan venni ezt a sákramentumot. Akik érzik a vétkeiknek a súlyát, és azt, hogy pontosan látják a saját tisztátalanságokat, méltatlanságokat, és azt kérdezik, hogy hogyan állhatnék én meg az Isten szentsége előtt. Pedig itt nem erről van szó, hogy a mi tisztaságunk, ami érdemeink szerint méltóak lehetnénk az Isten előtt. Nem az a szó szerepel, hogy méltatlan valaki, hanem az, hogy méltatlanul érkezik. És fontos különbségtétel ez, mert ez azt jelenti, hogy nem arról van szó, hogy valakinek a személye méltatlan, hanem arról, hogy a viselkedése, a hozzáállása, a felkészültsége méltatlan ahhoz, hogy odajárulhasson az Úr asztalához. Pál apostol nem arról beszél, hogy a korintusiak méltatlanok, hanem az méltatlan, ahogy erről beszél, ahogyan ők veszik az Úr vacsorát. Az eredeti kifejezése azt úgy is lehet fordítani, hogy nem megfelelő módon érkezik valaki az Úr asztalához. Ezt jelenti, hogy méltatlanul veszi az Úr vacsorát. Hogy talán jobban értsük és közelebb kerüljünk hozzánk ez a gondolat, gondoljunk arra, amikor a bűnbocsánat hirdetésénél a lelkipásztor azt mondja a gyülekezetnek, én, mint az én uramnak, méltatlan bár, de elhívott szolgálja, hirdetem a ti bűneitek bocsánatát. Még az Úrnak a szolgája is ezt mondja magáról, mert mindnyájan méltatlanok vagyunk. Mindnyájan úgy vagyunk itt, mint akik nem az érdemeik szerint állhatnak meg Isten előtt, de hogyha ezt tudjuk, hogyha ezt látjuk, ha ezt megvalljuk, éppen azzal leszünk méltóká, azáltal tudunk méltóképpen jönni ide az Isten asztalához. Hiszen akkor Jézus bennünket hív. Mert Jézus azokat hívja, akik tisztában vannak a bűnös voltukkal, tisztában vannak az értelmtelenségükkel. Azokat hívja, akik tudják, hogy gyógyulásra van szükségük. Ezért mondja Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem az igazakhoz jöttem, nem őket hívom, hanem a bűnösöket megtérésre. Erről beszél itt Pál apostol, és ezért folytatja tovább ezt a figyelmeztetést, amikor azt mondja, hogy ha nem akartok méltatlanok lenni, akkor vizsgáljátok meg magatokat. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, hogy vajon hogyan is érkezik az Úr asztalához. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a pohárból, és úgy igyék. Úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mit jelent ez? Ez egy belső önvizsgálatot jelent, ami erről szól, hogy vajon én hogyan érkezem, hogyan megyek az Úr asztalához. Hogy vajon azt akarom-e kapni, amit ő kínál nekem ott. Arra akarok-e erőt kapni, amiben ő meg akar erősíteni azzal a táplálékkal, azzal a lelki táplálékkal, amit ő nyújt nekem. Vizsgálja meg azért az ember önmagát. És én most három szempontot szeretnék a gyülekezet elé hozni, amire nézve meg kell vizsgálnunk, megvizsgálhatjuk magunkat. És ez pedig a hitvallásunkat a Heidelbergi KT-t hívom segítségül, amely második kérdésében, miután az első kérdés feleletben megvallottuk azt, hogy az az egyetlen vigasztalásunk életünkben, halálunkban, hogy mi a megváltó tulajdonai vagyunk, Krisztus tulajdonai vagyunk. Miután ezt megvallottuk, arra kérdez rá a hitvallás, hogy a második kérdésben hány dolgot kell tudnod avéget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess és boldogul halhass meg. És mondom a választ, így hangzik a felelet, hármat. Először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki ezért a szabadításért. Nos, pontosan ezt a három dolgot kell tudnom avéget is, hogy méltóképpen jöjjek az Úr asztalához. Először az, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Mea culpa, mea maxima culpa. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Ezt mondják a hívek minden alkalommal a katolikus mise liturgiában. És ezzel azt fejezik ki, hogy igen, annak a beismerése ez, hogy valami nincsen rendben. hogy baj van, mégpedig igen nagy baj van az életemben, amit rendezni kell, és azt nem lehet akárhogyan rendezni, és nem tudja akárki rendezni. Ez annak a beismerése, hogy szó szerint élet-halál kérdésről van is szó. És hogy mennyire komolyan kell ezt venni, azt éppen az Úr asztalánál láthatjuk meg. Mert a kenyér és a bor erre mutat rá. Krisztus megtört testére és kiontott vérére. És azt mutatja ez a kenyér és ez a bor, hogy ilyen büntetése van a bűnnek. És arra hív, hogy lásd meg a büntetés nagyságából, a bűnnek a nagyságát, a bűnnek a valóságát, a pusztító erejét. Hogy annak büntetése van, és valakinek azért meg kellett halnia. De hogyha ezt látom, hogyha fáj nekem az, hogy Jézus helyettem szenvedett, helyettem halt meg, helyettem kellett szembenézni ezzel a büntetéssel, hogyha ezt látom, hogyha ezt érzem, és hogyha ez fáj, akkor jöhetek bátran az Úr asztalához, mert akkor itt van a helyem az Istennel való közösségben. Másodszor meg kell vizsgálnunk magunkat abból a szempontból is, hogy ismerjük-e és hisszük a megváltást. Hogy hogyan szabadít meg bennünket Isten Krisztusban, minden bűnünkből és nyomorúságunkból. És aláhúzom ezt a szót, hogy minden bűnünkből. Elhisszük-e, hogy ő erre képes? Elhisszük-e, hogy ő minden bűnünket megbocsátja? Hogy neki van erre elég hatalma és van erre elég kegyelme? Pénteki bibliaórán is az úrvacsoráról beszélgettünk, és ott is előkerült ez a kérdés. Mennyire tragikus, amikor valaki azt mondja, hogy az én vétkemet még az Isten se tudja megbocsátani. És mennyire tragikus az, amikor valaki önmagának nem tud megbocsátani, és egy egész életen át cipeli egy rossz döntésnek a terhét. Micsoda tragédia ez. De hogy mondja Jézus? Valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Nem csak emlékszünk Jézus halálára, hanem hirdetjük. Miért? Azért, mert ez különleges halál. Azért, mert ez üdvösséget hoz a mi számunkra. Ezért hirdetjük, ezért adjuk tovább. Megint a KT-ra figyelhetünk, és annak a hitvallására, amikor arról beszél, hogy amilyen valóságosan a szemeimmel látom, hogy az Úr szolgálja, megtöri a kenyeret nekem, és felém nyújtja a poharat. Ugyanolyan bizonyos, és ugyanolyan valóságos, hogy Krisztus megtört teste, és kiontott vére számomra, teljes bocsánatot, és örök életet hoz el, és azt nyújtja nekem. Ha elfogadom a kenyeret, ha elfogadom a poharat, akkor ezt a bocsánatot, ezt a teljes bocsánatot fogadom el. Megfogom a kenyeret, megeszem. Átveszem a poharat, iszom belőle. Ugyanilyen valóság az, hogy ő engem megváltott, és hogy én az övé vagyok, ő hozzá tartozom. Mikeás, a próféta így mondja ezt, így tesz erről hitvallás. Isten a tenger mélyére veti minden vétkünket. A tenger mélyére veti minden vétkünket. A költő Zell Zoltán pedig ugyanezt a gondolatot így fogalmazza meg, nagyon gyönyörűen. Bűneim kazlát felgyújtja az Isten, és küld szelet, mely elhordja a pernyét. Nem marad nyoma, nincsen. Elvette teljesen és egészen. Hiszed ezt? Harmadszor a tekintetben is meg kell vizsgálnunk magunkat, hogy mi lesz a válaszunk erre a kegyelemre. Hogy milyen hálával tartozom neki ezért a szabadításért. Vajon ott folytatom-e, ahol abba hagytam? Hogy kész vagyok-e másképpen, más lélekkel tovább menni ezután? Mert nem csak szavakkal kell hálát adni, hanem tettekkel kell hálát adni. Azokban kell megmutatni, hogy mennyire hálás vagyok Istennek ezért a kegyelmért, amit velem tett. Pál apostol ezért beszél a korintusiaknak, és ezért figyelmezteti őket itt a fejezet, hogy ennek a szakasznak az elején ezt olvashattuk. Hogy lehet az, hogy amikor ti összegyűltök agapéra, szeretetvendésére, úrvacsorára, akkor mindenki eszi a sajátját, nem törődtök azzal, hogy a másiknak van-e vagy nincs, az egyik éhes marad, a másik megrészegedik. Hogy van ez? Hogy lehetséges ez? az Isten gyülekezetében. Mit mondjak erre, kérdezi Pál, dicsérelek titeket? Nem tudlak dicsérni. De nem csak ezt mondja, hanem azt mondja, hogy várjátok meg egymást, hogy ne ítéletre gyűjjetek össze. Várjátok meg egymást. És én ezt tovább gondoltam egy kicsit általánosabb módon, és bátran tegyük ezt meg, azt gondolom Pál erről beszél, mert azt hallhatjuk ezekbe a szavakba bele, mintha azt mondaná, hogy várjátok meg egymást, legyetek tekintettel egymásra, ne csak magatokra figyeljetek, ne csak a saját magatokkal törődjetek, hanem törődjetek a másikkal, figyeljetek rá az ő szükségeire, és töltsétek be azokat. Még egyszerűbben fogalmazhatunk, azt halljuk itt, ne uralkodjon bennetek az önzés. Ne legyetek önzőek, hanem szeressétek azt, aki ott van mellettetek. És ezzel fejezitek ki igazán, hogy ti magatok is kegyelembe szoruló, de kegyelmet nyert emberek vagytok, és ezt tudjátok továbbadni. A héten beszélgettem valakivel innen a gyülekezetből, és azzal szeretném befejezni, amit őtőle hallottam. Nem csak ezt erre az utolsó gondolatra erősít rá, amit most hallottunk, hogy valóban a hálaadásunkat azt így tudjuk leginkább kifejezni, nem csak szavakkal, hanem az egymással való kapcsolatainkban, a magatartásunkban, a másik felé, hanem benne van mindaz, amiről eddig szóltunk, hogy milyen hatalmas ereje van az úrvacsorának, annak a közösségnek, amire Isten hív magával, hogy hogyan tud átformálni bennünket, egészen újjátenni, megújítani, megtisztítani bennünket. Ez az asszonytestvérünk egyedül él, özvegyként, és a házban, az ikerház másik felében él a sógora. És nagyon sokat bántja ő. Sok minden olyat mond, amivel ő nem nagyon tud mit kezdeni. Megsérti, megbántja ezekkel a szavakkal, és azt mondja ez az asszony, hogy de én mégsem tudok igazán haragudni rá. És legutóbb is, amikor valami egészen durva dolgot mondott, akkor azt válaszoltam neki, hogy nem tudom, hogy mi az, amit tettem ellened, de bocsánatot kérek. És a sógora ezekre nem nagyon tud reagálni, vagy elrohan értetlenül, vagy még mérgesebb lesz, és még haragosabb, de nem ez a lényeg. Hanem az, hogy ami felém érkezik, azzal én mit tudok kezdeni. És tudom-e azt, hogy én magam is elnyertem az Isten bocsánatát, és ezért tudok megbocsátani másoknak. És azt is elmondta ez az asszony testvérünk, hogy igazán onnantól kezdve tudja ezt megtenni, amikor egyszer itt volt Isten tiszteleten, úrvacsorai közösség volt, arra készültünk, ott ült a padban, és azt mondta, hogy azt éreztem, lehet, hogy ezt senki nem hiszi el nekem, de azt éreztem, mintha egy nagy-nagy melegség töltené be a szívemet, lelkemet, mintha Isten kivenné a szívemből a gyűlöletet. És adná az ő szeretetét, adná az ő bocsánatát. Kérdezzük majd meg magunktól abban a csendben, amit az Úr vacsora vétele előtt nekünk adatik, hogy vajon mi az, amivel kapcsolatban szeretnénk, hogy Isten vegye ki a mi szívünkből, és mi az, amit szeretnénk kérni, hogy töltsön be azzal, amivel meg tud bennünket tölteni, meg tudja a lelkünket erősíteni. Mi az, amire vágyunk, mi az, amit szeretnénk letenni, és mi az, amit szeretnénk átvenni tőle. Készüljünk így az Úr asztalához, és adjunk hálát azért, hogy erre van lehetőségünk. Isten áldása, ajándék ez a számunkra. Élhetünk vele, éljünk vele. Amen. Készüljünk az Úr asztalához. Úgyhogy a 436. énekünket énekeljük, 436. dicséretünk első három versét, amely érdekes módon az örömre hív, örülj szívem, vígadj lelkem, ékességed lett a hit. Because Még ezt megtennénk, és megállnánk itt az úrasztal előtt, még hallgassunk meg egy bizonyságtételt. Egyet már idéztem gyülekezetből egy asszonytestvérünktől, most egy másikat élőben hallgathatunk meg, egy másik bizonyságtételt. Ahogy mondtam, pénteken a Bibliórán is erről a témáról beszélgettünk, és valaki olyan szépen elmondta, hogy mit jelent az ő számára az úrvacsora közössége. És én arra kértem meg őt, hogy ossza meg a gyülekezet többi tagjával is. Nekem nagyon sokat jelentett hallani az ő szavait, mert akik ott voltunk, azt gondolom mindannyiunknak, és ezért kértem meg, hogy mondja el nekünk, Vardi István, egy Julika testvérünket hallgassuk szeretettel.
Remélem sikerül jó szavakba foglalnom az érzéseimet. Egy református családba születtem, ahol ilyen hívő szüleim, nagyszüleimmel mindig jártunk templomba. 82-ben mentem férjhez, és fölkerültünk Budapestre. Megszülettek a gyerekeink, és igazából itt nem találtam egy olyan közösséget, ahova el tudtam volna járni. És ez valahogy mindig egy hatalmas űr volt az életemben. Leutaztunk falura, ugye akkor megint a gyerekekkel kellett foglalkozni ott, és esetleg a délutáni istentiszteletre tudtam elmenni. Akkor is legtöbbször veszekedés volt bele, mert későn volt vége, mire visszaértünk, persze ugyan sok idő. És egyre többször elmaradt, hogy eljártam templomba. És 90-ben eladtuk bent a belvárosi házunkat, és kijöttünk, és hát készültünk ide kiköltözni, és kerestem az iskolát a gyerekeknek, és teljesen véletlenül ezen az utcán jöttem végig, és megtaláltam ezt a templomot. Fölírtam, hogy mikor lesz az istentisztelet, hogy nem vasárnap, most eljövök, és végre tényleg itt tudok lenni. Eljöttem a hátulról, a második padba ültem le szélen, és Bíró Ferenc tiszteletes úr a tékozó fiú esetét prédikálta. A szívem tele volt örömmel, hogy itt lehetek, de folyamatosan végig folytak a könnyeim. Azt hiszem, az öröm könnyei voltak, de ez eltöltött egy hatalmas nagy melegség, hatalmas szeretet, és az az érzés, hogy hazataláltam. És meg volt terítve az úrasztala. És nem tudtam kijönni. Nem tudtam kijönni úrvacsorát venni, pedig áhítottam rá. Egyszerűen olyan bűnösnek, lélekben szennyezetnek éreztem magam, hogy mekkora bűnöm van, hogy hagytam ezeket az éveket elveszni, hogy nem kerestem. Igazából nem harcoltam azért, hogy én itt legyek az Úr közelében. És elmentem, végig is írtam az egész vasárnapot. És utána is jöttem, és mindig újra, minden igében ott volt az Úristennek a szava, mintha beszélgetne velem, hogy te igenis, te megérdemled, hazataláltál, és fogadd el az úrvacsorát, mert ezzel megtisztítalak. Ennek 30 éve. És azóta is minden hónapban, minden ünnepkor, amikor kiállok ide az úrasztal elő, vagy jövök ide, ugyanez a szeretet, ez az öröm, ez a megmagyarázhatatlan, felemelő érzés tölti el a szívemet. És hálát adok az Istennek, hogy elvezetett, hogy mindig megtisztít, mindig adja azt az erőt, hogy ezt átérezzem, ebben megerősödjek. És kívánom mindannyiunknak, hogy ugyanez a hit, remény és a szeretet járjon át bennünket, és a hála az Úristennek, hogy ebben részeltethet valamennyiünket. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a bizonyságtétel szavait! Készüljünk az Úrasztalához, még egy éneket énekeljünk, amely nincs kitéve a táblára. A 179. énekünkkel készüljünk. 179. énekünk. A bűnből hozzád sietek, mert szomjazom kegyelmedet. Te nyugtass meg, én Jézusom, én néked szívem átadom. Arról éneklünk, amiről Julika is beszélt, hogy valóban őt nála találhatunk megnyugvást, nyugalmat, és szomjazhatunk az ő kegyelmére. Segítségünk és úrvacsorai közösségünk megáldása és megszentelése is jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallottuk már a szereztetés ígét a Korintusi levélből, most Máté evangéliumából halljuk meg újra Jézus szavait. Itt ezt olvassuk. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Hallottuk az igét, és előttünk vannak a szent jegyek, most hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el imádságra. Mondjuk el először a magunk imáját az Úr előtt, és aztán közösen imádkozunk. Úr Jézus, megvalljuk neked, hogy olyan titokzatosak a te szavaid, amiket most is hallottunk. Az úrvacsora nem csak sákramentum, hanem misztérium, titok, de köszönjük neked, hogy te ebbe bevezetsz, beavatsz bennünket. Nagyon sokszor hallottuk már talán ezeket a szavakat, és sokszor álltunk meg itt a te asztalodnál. Arra kérünk, hogy ne engedd, hogy ez kiüresedjen bármikor is, ami számunkra, hanem add, hogy egyre inkább, egyre mélyebben lássuk meg, és éljük át azt, amit te nyújtani akarsz ezekben, mert te az élet kenyerét adod nekünk, az életnek a poharát, és ebből vehetünk, ezt tehetjük magunkévá, és ebből élhetünk aztán valóban. Tudom, köszönjük neked, hogy te valóban úgy vársz bennünket, mint tékozdó fiakat, lányokat, vársz vissza magadhoz, és azért teríted meg az asztalt, hogy kimutasd a te kegyelmedet felénk, és az, hogy neked valóban van hatalmad arra, hogy megtisztíts bennünket, hogy újjátedd az életünket. Ezzel a vágyal jövünk most, erre a kegyelemre szomjazunk, és arra a megnyugvásra, amit csak nálad találhatunk meg. Kérünk ad, hogy megtalálhassuk valóban, így áld meg most is, ma is úrvacsorai közösségünket, és áld meg minden alkalmat, amikor lehetőségünk van arra, hogy újra így vegyük magunkhoz a te halálodnak és feltámadásodnak a jeleit. Urunk, kérünk, hogy így küld a te lelkedet, és add, hogy valóban, amilyen valóságosan, amilyen bizonyosak vagyunk abban, hogy átveszük ezt a falat kenyeret, ezt a kortbort, olyan valóságosan munkálkozz te bennünk. És hogyha most esetleg a padban maradunk, a helyünkön maradunk, hiszük, hogy te akkor is ugyanazt tudod elvégezni bennünk, hogy ezek a sákramentum jegyei valóban csak jelek, megerősítő jelek, de neked van hatalmad arra, hogy a bűnvallással, bűnbánattal megállunk előtted, akkor elvégez a te áldott munkádat bennünk. Kérünk, hogy így legyél velünk most is, és így legyél velünk majd akkor is, amikor kilépünk a templomból, amikor folytatjuk a napjainkat, az életünket, hogy ennek az erejével, ennek az örömével tudjuk ezt tenni. Amen. Valljuk meg a mi hitünket is, fennállva mondjuk el az apostoli hitvallás szavait. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mindván a tartásunk és hitvallástételünk után ezúttal két kérdést teszek fel, amelyre őszinte szívvel és hallható szóval válaszoljunk. Kérdezem először, hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából ezért a kegyelemért arra igyekeztek, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek a ti bűneitek bocsánatát, és az örök életet, amit megad a mi Urunk Istenünk Jézus Krisztus érdemért ingyen kegyelméből, mindazoknak, akik tőle hittel kérik, és alázatos szívvel elfogadják. Így szól az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és készüljünk az úrasztalához. Először a énektábla felüli padsorból érkezenek a testvérek. Az úrvacsora vételünk alatt a 458. énekünktől kezdve énekeljük dicséreteinket. 458. énekünk így kezdődik, aki értem megnyíltál, rejts el, ó, örök kőszál.